A stúdió vendége továbbra is Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök. Ezt az adásunkat felvételről hallják, a felvétel délután 6 órakor készült. Ebben a hétvégi évértékelő beszédben több olyan konkrétumot is javasolt, amely végül is valamilyen módon az állami kiadásokat érinti, itt a 14. havi nyugdíjtól, a közlekedési díjak csökkentésén keresztül, a közüzemi díjak letöréséig. Nagyon sok olyan tétel volt, ami az állami kiadásokat érinti. Végeztek-e számításokat, hogy összességében mekkora kiadás növekedéssel kell számolni, és ez belefér-e az állami költségvetésbe, tudván tudva azt a kockázatot, amiről korábban beszéltünk?
Úgy számolunk, hogy jól kell megválasztani a kiinduló pontot, ez pedig az új munkahelyek létrehozása, mert ez, vagyis a munka teremti meg azt a bevételt, amivel utána az állam gazdálkodni tud. Tehát minden, amit mondok, csak akkor működik, hogyha valóban képesek leszünk arra, hogy csökkentsük a TB járulékot és növeljük a munkahelyek számát. Ha ez nem sikerül, akkor minden más is bizonytalanná válik, de én azt állítom, hogy sikerülni fog, egyszer már sikerült, miért is ne sikerülne újra. Számításaink megvannak, elemzéseket elkészítettük, belemünk ebbe vágni. Az előbb mondom mindenfajta számokat, ha megengedik a hallgatók, és ön sem ragaszkodik hozzá, akkor nem sorolom ezeket, de a 14. havi nyugdíj az belefér a 200 ezer új munkahely miatt létrejövő többletbevételbe. Ráadásul nekem az a tapasztalatom, hogy a családpolitikában az egyik legjobb lépés a nyugdíjak ilyen természetű emelése.
Ezt nem egyik évről a másikra terveznék, hogyha jól értettem, hanem 2010-ig fokozatosan.
Mint a 13. havi nyugdíj sem lehetett azonnal, hanem kellett hozzá 4 esztendő. Ha a növekedés gyorsabb, akkor hamarabb lehet majd a 10. havit, hanem akkor ebben az ütemben. De a lényeg, hogy a következő ciklusra, a következő ciklusban megvalósítandó lépésként képzeljük ezt el. Egerben találkoztam egy idős hölgyel, aki arról beszélt hosszabban a fórumon, hogy a nyugdíjasok ma, miután rekordot dönt a pályakezdő munkanélkülieknek, fiataloknak az aránya, valójában a saját unokáikat is támogatják a nyugdíjból, és valóban az ember, ha jól végig gondolja, a nyugdíjemelés az egy a család többi tagját is támogató intézkedés, és a 14. havi nyugdíjat azért tudjuk vállalni, erkölcsi szempontból is jó lelkiismerettel, mert nem csak a nyugdíjasokon segít, bár ez sem kevés, hanem egész családokat segít meg. A nyugdíjasoknál a pénz jó helyen, abból paxus nem nagyon szokott kikerülni, általában magukra és a családra töltik, illetve költik. Ezért a 14. havi nyugdíjat jó lelkiismerettel tudjuk mondani, merjük vállalni, meg tudjuk oldani.
Tehát összességében számoltak egyébként, hogy ne, ezek a különböző intézkedések, nem csak a 14. havi nyugdíjra gondolok, hanem
ide,
egyéb intézkedésekre, ezek több száz milliárd forintos tételt jelentenek.
Készültem, mert gondoltam, hogy majd ön ezt a kérdést föl fogja tenni, manapság mindenki beszegezi a mellemnek. Tehát azt tudom mondani, hogy például a villamos energia árának azonnali 10%-os csökkentése, amit már március 1-től szeretnénk elérni, az semmilyen értelemben nem függ össze a költségvetéssel. Tehát az letöri a luxus profitját a nagy energiatermelőknek és szolgáltatóknak.
Feltéve, hogyha belemennek ezek a cégek.
Azért használom a letörés szót, mert nem lesz más választásunk, mint hogy bele kell menniük. Igaz, hogy tárgyalások lesznek előtte, de a mostani állapot fönntartását én indokolatlannak, embertelennek gondolom, és emberségességi, erkölcsi és gazdasági, sőt, jogi szempontokat és lehetőségeket is látok, hogy letörjük a luxus profitot, ami ma az áramárat.
Egyébként ezeket a tárgyalásokat valamilyen formában elkezdték már, hiszen hogyha nyáron véghez szeretnék vinni ezt a árcsökkentést, akkor arról a cégeknek értesülnek.
Az Európai Unióban is szorgalmazzák, hogy tárgyaljunk újra bizonyos szerződéseket. Én tettem lépéseket, de a cégek azt mondták, hogy majd akkor tárgyalnak velünk, hogyha kormányra kerülünk. Én mondtam, hogy szerintem mindenkinek jobb volna, ha hamarabb hozzálátnánk ehhez, de ők ehhez az állásponthoz ragaszkodtak, ami ugyan nem barátságos, de megvan a maga észszerűsége az ő nézőpontjukból nézve. Majd gyorsabban kell alkalmazkodniuk, de ezek magáncégek is gyorsabban.
Tehát, ahol állami kiadásokat érint az ön véleménye.
Ugye a következő ilyen lépés az autópálya matricáknak az ügye, amit én az egyik legfájóbb ügynek látok, mert a gépkocsi fönntartás, a közlekedés, ezen belül pedig kirívó módon az autópálya költségei úgy néznek ki, mintha ezek valami luxus dolgok lennének. Holott Magyarországon a munka nem megy az ember után, az embernek kell menni a munka után, tehát mozogni kell, közlekedni kell ahhoz, hogy az ember munkához jusson. A vidékiek számára ez pedig kulcsfontosságú. És hát nagyon sokan el is kerülik egyébként az autópályákat, érdekes olyan statisztikákat megnézni, amelyek az autópálya használók meg az autópályákat elkerülők számát összegzik. Nem csoda, ha elkerülik egyébként, vagy megpróbálják elkerülni az emberek az autópályákat, mert még Magyarországon egy éves matrica 35-36 ezer forint, addig mondjuk Ausztriában ennek a fele 18 ezer, Szlovákiában pedig 10 ezer alatt van, Szlovákia pedig nem egy nyugati állam hozzánk képest. Ha kilométerre számítom ki, hogy egy kilométerért mennyit fizetnek az emberek, akkor Magyarországon fizetünk a személygépkocsinkkal 51 forintot kilométerenként, még az osztrákok fizetnek 9 forintot kilométerenként, pedig ők sokkal jobban keresnek.
Magyarul a matrica díját az osztrák kilométerdíjhoz
igazítanak. Hát, első lépésként az is jó, ha megfelezzük. Ezt számoltuk ki, erre van egy intézkedés csomagunk, és mi azt gondoljuk, hogy ha felére csökkentjük az éves autópálya matrica díjat, akkor sokkal többen fogják igénybe venni az autópályát, és körülbelül egy 6-700 millió forintos plusz bevételt, és nem pedig kiesést valószínűsítünk, ha ezt a lépést meg tudjuk tenni. Ha kisebbel csökkentjük, akkor persze nem fogják többen használni, és úgy csak bevétel veszteség keletkezik. Ezért itt is egy erőteljes lépésre van szükség, és én azt mondom, hogy erőteljes lépésnél olyan nagy mértékben megnő a mi számításaink szerint jól látható módon az autópályát használók száma, hogy a kisebb díjjal is nagyobb bevételre tehetünk szert.
Hangsúlyozottan beszéltek a lakástámogatási rendszer korábbi változatának, tehát a Fidesz kormány alatti változatának visszaállításához. Most ugye már azért alacsonyabban vannak a kamatok, mint akkor a Fidesz kormány idején. Ez egyrészt milyen költséget jelentene, másrészt pedig mi értelme lenne pontosan?
Ez egy örökzöld vita. Ez egy örökzöld vita, hogy az a lakástámogatási rendszer, amit mi kidolgoztunk, az vitt a költségvetésből vagy hozott. Mi mindig megismételjük a magunk álláspontját, nem láttunk olyan érveket, amelyek cáfolnák ezt. Összességében a mi otthonteremtési támogatásunk az több bevételt hozott a költségvetésnek, mint amennyi támogatást kifizettünk, mert a házépítésen keresztül úgy meglendült az építőipar, hogy a beáramló bevételek bőven súlyozták, ellensúlyozták a támogatást. Most is azt mondjuk, hogy ez így volna, azért hangsúlyozom, hogy a régi lakástámogatási rendszer kisebb korrekciókkal történő visszaállítása, amely 230 ezer embert ért el abban az időben, az a költségvetésnek nem kiadást, hanem bevételt jelentene. Na most a kamatok ugyan csökkentek valamelyest, de nem a forint kamatok igazából, hanem a devizahitelek kamatai. És a probléma az az, hogy az emberek át is mentek az államilag támogatott forinthitelből a devizahitelbe. Ma 500 ezer olyan emberről tudunk, ez a mi szakértői becslésünk, akiknek devizahitel van, devizahitelben van az otthonteremtési hitelük. Na most, ez önmagában nem baj. De abban az esetben, hogyha a forint gyengülni kezd, és a mostani kormány politikája, amely a költségvetést meg az államháztartást súlyos helyzetbe hoz, ez folytatódik, akkor a forint gyengülni fog. És kiszámoltuk, hogyha egy forint gyengülés bekövetkezik Magyarországon, akkor egy-egy család körülbelül 10, a fölvett hitel mértékétől függően, körülbelül havi 10 ezer forinttal fog többet fizetni törlesztő részletként. Most van olyan család, amelyik ezt kibírja, és van, amelyik nem. Tehát a deviza hitelre való átterelése az embereknek, az ugyan tehermentesíti az állami költségvetés mostani támogatási formáját, de félő, hogy hosszabb távon meg kiszolgáltatottá teszik a családokat. Tehát mi egy ajánlatot szeretnénk tenni az embereknek. Ha akarják, akkor válasszák továbbra is a kockázatos devizahitelt, a leértékelés, fölértékelés miatti változásokat is, mint kockázatot elfogadva, de emellé szeretnénk tenni egy nagyjából legalább ekkora kedvezményt nyújtó, forintban elérhető hitelrendszert.
És mennyiben korrigálnák azt a rendszert, hiszen a bírálatok egyrészt úgy fogalmazódott meg, hogy spekulációra is okot adott, vagy lehetőséget adott, hiszen a nagy jövedelműek kifejezetten jól ki tudták használni annak a rendszernek az előnyeit.
Magyarországon mi a nagy jövedelem, meg mi a kicsi, arról kicsit arról lehetne vitatkozni, de a mi számításaink nem igazolják a kérdésben foglalt föltevést. Mi azt gondoljuk, hogy természetesen a jobb módúak is építettek lakásokat, de leginkább a középosztályhoz, illetve az első lakást megszerezni akaró emberekhez jutott el a támogatás.
Vendégünk a stúdióban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt, miniszterelnök. A hírek után folytatjuk.